Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves kollega is, amit megtalálja a gyerekek szerint.
Berhálással indul a reggel. Én nagy nyugalommal itt áldogálok fél órája.
Nagyon fölkészült voltál, abszolút, alig vártad, hogy fölgyulladjon a lámpa. És az utolsó pillanatban egy apró részlet hiányzott.
Mindössze a fülesem. Jó reggelt kívánok én is, elindítjuk a Villás reggelit. Minden összeállt, tehát most már technikailag legalábbis, hát még majd magunkat egy kicsit összekanalazzuk így korán reggel. 6 óra, 32 perckor, május 21-e szerda reggel van egyébként, és az a Villás reggeli, azt mondtuk, hogy a Rádió Café 98.0-án, aki indított, Ács Gábor.
Aki pedig kereste a fejesét, mert a gyerekeimet nem tudtam meggyőzni, igen, arról. Váltig állítják, hogy mi vagyunk a boomerek és a hülyék, hogy ezt, ami rajtunk van, fülesnek hívjuk, mert az már egy letűnt kor nyelvi emléke csupán, mert az fejes, a füles, ami ugye kilóg és kiesik, az a pici. Na, lényeg az, hogy megtaláltunk mindent, és nem sikerült dűlőre jutni velük ebben az apróságban, de egyébként egy érdekes apróságban. Na, ennyit akkor így a technikai részletekről ma reggel. Ellenben morgás, morgó szerda van.
Még egy apróság a technikához, a telefonszámunk 0636 980 980 WhatsApp, Viber, SMS üzenet jött. Mérnök meglepett, mert először ide bedurrantott egy morgást mindenféle rímek nélkül. Azt mondja, hogy divat mostanában, főleg az úgynevezett celebek között a matematika nem tudásával és utálásával kérkedni.
Tényleg? Ezt nem. Hát kevés celebet olvasok szerint, igen, vagy követek, vagy ilyesmi. Aha.
Minden ilyen celebnek üzenem, hogy matematika nélkül média sem lenne, és ők sem hallatszanának. Durrantott ide egy morgást, majd rímbe szedve a világban járok. Kelek, szembe jönnek a celebek. Matekot becsmérelnek, inkább kőkorba mennének. Nagyon jó, köszönjük szépen. Aztán...
Hát, igen, érdekes.
Igen. Most nem tudom, hogy konkrétan a matematika, ilyen kis butácskánk meg nem érteni a dolgokhoz, azt, hogy igen, valami rémlik. Konkrétan a matekot hogy szídják, vágják, ekézik, azt nem tudom még. Na, tessék még egy morgás mástól. Azt mondja, hogy két hete küldtem nektek egy ideiglenes forgalom irányító tábláról fotót, sárga táblám, vagy 8 összefér. Igen, emlékszünk a Miskolci úton. Az útfelbontást már harmadnap befejezték, de a tábla ma is kint van. Morgásom quintesszenciája, nem Ausgetippelt a Miskolci úti tábla, hanem az, hogy rengeteg oka fogyottá vált, táblát hagynak kint, elvonván a sofor. Ez így van. Ez abszolút, ezzel egyetértek. És ezen én is nagyon dühöngök, amikor ilyeneket látok. Nem tudom, miért az az utolsó, és miért azon van a legkisebb hangsúly, amikor rohadt fontos. De amikor beszednek már mindent, azt a beton tuskós terelős akármit elhúzogatják, megnyílik a forgalom, és ez a legutolsó, amit jó esetben vagy elvisznek, vagy kint felejtenek, de nagyon sokszor kint hagynak.
Hát a rakpartos tábla?
Hát az
többször, többször is kimaradt.
Igen. Az klasszikus, hogy elhúzzák, kinyitják, és ott marad a...
Igen. És ott állnak hétköznap reggel, hogy akkor most mi van? És onnan nincs tovább sem erre az Erzsébet hídtól, ha nem tudsz lemenni a rakpartra, pedig neked van igazad, mert hétvégére volt lezárva, és akkor hát csak úgy kint felejtődik, és itt a csak káoszt okoz, meg hát teljesen felesleges, hatalmas kerüléseket, össze-vissza forgolódást. De egyébként a morgás itt áll előttünk az arcunkban, hogyha kinézünk. Tehát az autós, aki ha a dupla helyen sikerül úgy megállnia, hogyha 3 centivel előrébb áll, akkor mögötte még befér egy másik. Hogyha 3 centivel hátrébb áll, akkor elé befér valaki, de pontosan megtalálja, igen, milliméterre kicentízve azt a helyet, hogy 2 helyet tudjon elfoglalni, és véletlenül se férjen oda egy másik, se elé, se mögé. Tetszőlegesen ez ugye oldalt is érvényes. Minősített esete, amikor még felfestés is van, és arra sikerül úgy ráállni, hogy a festés az pont a fejem alatt legyen, vagy mondjuk kicsit tőlem jobbra a sebváltó alatt, hogy véletlenül hogy egyik oldalon se lehessen esetleg korrigálni, ezt is tapasztalhatjuk. Úgyhogy ha belecsúszunk a morgásba, akkor sose állunk le.
Sose. Még pedig Gézu életképét is ide kell ólóznunk. Azt mondja, hogy nézem a kiskertekben gyomláló sokadik X-es asszonyokat. Ritka, sőt, talán nem is emlékszem olyanra, aki nem nyújtott lábbal hajolt volna a földig. Ezt megfigyeltem én is. Egészen elképesztő a cipő, míg nem tudtam soha nyújtott lábbal lehajolni gyerekkoromban sem. Igen, valószínűleg ebből ered, hogy mind a kettőnek föltűnt, mert én is még gyerekként és ilyen, nemhogy gumiember nem voltam, de inkább ilyen gipszember, tehát ilyen nagyon, nagyon gyatrán hajoltak az inak és izületek, úgyhogy ezen én is rácsodálkozom sokszor. Egyébként még azt írja Gézu, hogy amúgy a matematika szép.
Érdekes, hogy pont matekoztunk, illetve most majdnem minden, nem, az egyiknél nem merő matek zseni volt, de hogy a gyermekeimnél eljön az a pillanat, amikor probléma van a matekkal, és úgy kedvük sincsen, és rossz jelket is kapnak, és nem értik is, és mindig elmondom, hogy ez, nekem ugyanez megvolt. Engem, és nagyon vicces volt, hogy most éppen kombinatorikához érkeznek, és nekem arról van nagyon kedves emlékem, engem az mentett meg a gimiben.
Tényleg?
Igen, mert előtte álltam nagyon rosszul, tehát ott tényleg gondjaim voltak, azt viszont azt valahogy értettem egyből, és az ment, abból kaptam az ötöseket, ez húzta fel, ez tudott 4-esre fölhúzni a végére, tehát igazából az segített. És mint minden témánál, ilyenkor előkapják a belga zenekar oktatási segédanyagát, a kombinatórika is meg van írva a dalban, úgyhogy tegnap azon mulattunk éppen rendkívül jókat. Ha valaki nem ismeri azt az albumot, akkor érdemes meghallgatni. És visszatértünk megint a belgához. Érdekes, hogy pont Le Papa írta tegnap, hogy neki sem, ja, hogy túl, hogy közönséges lett meg ez a sok káromkodás, és ott azért hangosan fölröhögtem azért, mert emlékszem, hogy az előző albumnál, ahol pont hasonló volt, én nem érzek olyan nagy különbséget, volt egy HVG-s interjú, ahol azt fejtegették, hogy miért káromkodnak olyan keveset. Tehát, miért fogták vissza magukat, hogy
ez kinek mi? Szám, ez a kinek mi? Amire a visszafogottságot nem nagyon lehet ráhúzni.
Nem, szerintem. De azért van olyan, ami tehát, ugye, amit vannak rádióbarát dalok is.
A biokertet nem lehet. Tehát nem lehet rádiókompatibilissé tenni, mert egész egyszerűen mind a 3. szó az valamilyen olyan. Azt írja D. Kartárs, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. A forgalom most sem enyhébb, mint a héten eddig. 24 perc, 41 másodperc a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa 2 váltással abszolválható jelenleg. Köszönjük szépen. A parkolós morgáshoz szerszámgazda szól hozzá. Lakik a házban egy család, 2 felnőtt, 2 gyerek, van 3 autójuk. Ebből az egyik október óta nem mozdul itt a házak között. Lakópihenő vezet, nagyon kevés a helye. A 3. autó mehetne néhány 100 méterrel odébb, de itt rohad, szó szerint zárója. Meg akkor semmilyen vitték
arra... Még akkor sem.
Ja, akkor sem vitték arrébb, mikor az önkormányzat a fákat meccette, feltette a direkt kertét. Igen, ez elég tré, és ugye ezt egész addig nem lehet vele mit csinálni, míg van rajta műszaki. Onnantól, hogy leszalad, vagy lemegy, és úgy állott, akkor már el lehet vitetni. Az sem egyébként olyan nagyon gyors.
Szerintem ők arra figyelnek, hogy legyen rajta, gondolom.
Igen, lehet.
2 évente egyszer műszakira elviszik le.
Aztán visszateszik.
Megfizetik nagyon a biztosítást. És tartaléknak gondolom kellhet. Érted? Nem tudjuk nyilván a hátterét, de nekem mennyi. Hú, matek tanár is írt nekünk. Jaj, mit írt nekünk?
Hol láttad?
Most villant föl.
Hát nem tudjuk.
Karika. Az ott egy Az a kis karika, az a homokóra utódja, ugye?
Az igen.
Hogy hívják?
A karika.
Karika. Forgó karika.
Igen. Jó. Nem tudjuk meg, mit ért.
De majd idővel talán.
Igen, matek tanár. Majd a műsor végére szerintem a karika feloldódik, és láthatóvá válik az üzenet. Hoppá! Bevillant valami. Azt mondja, sziasztok, matek tanár vagyok, és az érettség eredmények nagy része a kettes. Ez minden megmagyaráz, de tényleg fontos vagy tovább logikusan gondolkodni.
Uh-huh. Abszolút. Igen. Abszolút fontos. Na. Amúgy a matematika szép.
Igen, hozzá. Abszolút. Egy gyors névnapozás. Konstantinok, boldog névnapot kívánunk, és természetesen a Denvereknek, Ozminoknak és Teobaldáknak is. Ugye nyilván nagy számmal hűlnek a rádiókészülékek előtt, és hallgatnak minket, és köszönjük őket is szeretettel.
A Biokert antireklámját köszöni a hallgató. Mert amúgy nagyon poén és nagyon jó. Úgyhogy valószínűleg azért hoztad te is szóba, hogy rádióban persze, nem lesz, de hallgassátok igen. meg. Igen, van még néhány, amin rendkívül sokat lehet mosolyogni. Endrével meg akkor nem veszünk össze azon, hogy zeneileg hol tart a dolog. De ezt mindenki megítéli maga. Mármint a belgánál.
Igen. Egy-két évfordulóra emlékezzünk. Azt mondja, hogy... van itt sok 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd csapatok 3 hetes ostrom után visszafoglalják Budavárát. Ez 1849-ben ezen a napon történt. Aztán a Csillagok háborúja 5 a Birodalom visszavág premierje 1980-ban. Persze az USA-ban hozzánk később jött. Születésnaposok közül megemlékezhetünk Albrecht Dürer német festőművészre. 471, itt valami lemaradt. Hú, itt sok minden lemaradt, szerintem. Kedves szerkesztőség, az majd jelezzük. 471-ben.
Tegnap a műsor...
471-ben született Albrecht Dürer, és elhunyt 1528-ban, azért az egy komoly teljesítmény lett.
Az igen. Tőle kéne akkor példát venni a életnek hosszabbításának.
Igen, életmódtanácsokat.
Orvosi, hogy éljünk 1100 stáboknak. Igen. Az a helyzet, hogy tegnap csak a műsor végén kaptuk meg, a közepén még csak azt, hogy igen, ebből bőven lehet a Baki parádéba válogatni, a végén meg azt, hogy ez az egész műsor mehetne egy az egybe oda. Jó úton járunk, hogyha ezt szeretnénk überelni, hogyha így folytatjuk a mait is.
Igen. Még egy születésnapos, hát tőle lesz az első dal, Moritz André, francia trombita művész. Na? Nem?
Nem.
Nem. Akkor mindegy, akkor valami mással kezdjünk egy zenélni, szerintem.
Személyes választás. Kihúztam a gyufát ismét. Nem volt családi egyetértés. Az ismert események miatt elővették a Harcosok klubja című filmet, úgyhogy tegnap az ment, és a végén volt szerencsém, vagy hát nem volt szerencsém, csak kikívánkozott belőle egy megjegyzés, hogy ebben a nyilván ízlések és pofonok lehet engem ütni megint csak, tehát hogy ebben a filmben a legjobb, amikor a legvégén a zene megszólal, és szépen megy.
Nem tetszett a film ezek szerint.
Én nem szeretem. Uh-huh. És de van a végén az a dal, ami egyébként úgy képbe hozta sokaknak azt a zenekart, amit mindenkinek ismernie kéne egyébként, és gyakorlatilag mindenki, aki gitárt fogott a kezébe az egész világon, nagyjából a 90-es vagy a 2000-es években neki hivatkozási alap, és tök jó volt, hogy a Pixies bejött így a köztudatba, a fénykorok után jó pár évvel, úgyhogy nagyon jól esett így este a stáblist alatt hallgatni ezt a dalt, nálunk meg már tök régen volt, úgyhogy most előkaptam.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy ki mit ír. Portfolio.hu, Palko Pisti begyújtotta a rakétákat kora reggel, és durva számokat gerebjézett össze arról, hogy mennyi pénzt fektetnek a magyarok devizába, vagy devizában denominált, vagy más devizában denominált értékpapírokba, bankbetétekbe. Ugye az év elején voltak a nagy állampapír kamatkifizetések, és a nagy nyertesei közé tartozik a külföldi megtakarítás. Erre utalnak az MNB friss adatai, figyelem, nettó 368 milliárd forintnyi háztartási pénz áramlott valamilyen külföldi értékpapírba, bankbetétbe vagy közvetlenül devizába, vagy valutába, ami 3 hónap leforgása alatt példátlannak számít a rendszerváltásig visszatekintő statisztikába. Az irány, a trend az stimmel, tehát egy fél évtizede tartó trend az, hogy elég dinamikusan nyomatják a pénzt a magyarok euróba, vagy eurós kötvénybe, vagy valami hasonlóba. Azt mondja, hogy ebben a fél évtizedben, ugye, ami 5 év, 5000 milliárd forinttal gyarapodott a magyar háztartások külföldi megtakarításának az állománya.
Tehát szép csendesen folyik.
Igen, hát ez egy értékítélet a hazai fizetőeszközről, uh-huh. és a mögötte ugye a hazai fizetőeszköz teljesítményén meghatározó gazdaságpolitikáról, azt gondolom.
És érdekes, hogy korábban, amikor beszélgettünk erről, mondták, akik közelről látják, tehát broker cégek, alapkezelők, és akkor az állt össze a fejemben, hogy amikor a forint nagyon begyengül, akkor van egy ilyen fölgyorsulás, egy hullám, meg amikor nagyon beerősödik. Mind a kettő logikus egyébként. Az egyik az inkább a pánikszerű, hogy úristen,
akkor most... A másik meg de jó áron
van. A másik meg de jó áron van, akkor most csak kényelmesen, nyugodtan. Hát, és ott a 370-80 környékén volt egy erősebb, hát meg nyilván, amikor megcsípte ott a 430-t, akkor egy egész komoly átváltási hullám alakult ki. Most kényelmesen lehet 400-on váltogatni, de a folyamat nem állt le, tehát azért ez látszik, hogy megy szépen kifelé a pénz, ami nem szerencsés, és sokat mondó egyébként. Egy alapvetően egy vélemény a lakosságnak azért. Igen. És hát ha megnézzük a makrogazdaság adatokat, akkor valahol érthető, hogy nem sok optimizmus látszik. Azt mondja, hogy ja, hát meg egész egyszerűen a forintnak az eddigi trendjét, eddigi nagy trendjét, középtávú trendjét. Elég arra ránézni, hogyha nem is kell makroadatokkal bíbelődni. 444 azt nézte meg, hogy mert Tibor István szeret arról beszélni, hogy milyen értékmentő projekteket csinál, és hogy erre ő figyel, mint ingatlan befektető, és végigvették a beruházásaikat, és nagyjából az jött ki, hogy a Turai, az egy kirakat projekt, az valóban ez a kategória, viszont ami mögötte van, azokra azért ezt már nehéz ráhúzni, tehát van ott minden érintetlenül tovább passzolt ingatlanok, készen átvett épületek, aztán műemlékház kibelezése, tehát abszolút a másik véglet. Egy hosszú lista ez a 444-nek az indulója ma reggel.
A G7 azzal foglalkozik, hogy a világban milyen kutatások és eredmények születtek a tekintetben, hogy területszerző politikával, ami arra irányul, hogy nyersanyaghoz, többletnyersanyaghoz jusson a, nem feltétlenül az agresszor, de mondjuk az, aki a területszerzési igényét benyújtja. És az derül ki ebben a pársorban, amit gyorsan el tudtam olvasni a G7-en, hogy azért nem egészen támasztják alá a kutatások azt, hogy ez egyértelműen egy pozitív eredménnyel záruló tranzakció. Ugye itt nem véletlenül a példaként Trump elnök Grönland beolvasztásáról szóló kezdeményezése vagy akarata kerül fókuszba, amikor ezt vizsgálgatja, vagy azt a szerződést, amit Ukrajnával írt alá az Egyesült Államok, a két oldalú nyersanyag megállapodást célzandó. Úgyhogy a g7.hu-n erről az érdekességről lehet olvasni, aminek már a címe is eléggé figyelemfelkeltő, hatalmas bukást kockáztat azzal, ahogyan Trump a nyersanyagokat hajszolja. A g7.hu tehát.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Egy halvány kis korrekció ütötte fel a fejét a budapesti értéktőzsdén, 0,2%-kal esett a BUX 96.192 pontra. A vezető részvények közül, ha jól láttam, így gyorsan 2 emelkedett, 2 esett. A nyertesek között van a Magyar Telekom 6,1% plusszal 1780-on zárt, a MOL 2,1%-kal feljebb 3.126 forinton, az OTP esett 6,1%-kal 27.870-re, a Richter pedig 1,1%-kal 10.470 forintra.
Amerikában is korrekció jött, mert hogy sokszor nem egyértelmű, hogyha valaki nem napról napra követi, hogy mi éppen, akkor mi a trend és mi a korrekció, tehát most a A rövid távú trend azért az emelkedés, mert egy V betűt láthatunk az idei évben. Trumpnak a vámháborúja, illetve annak az extrémitása, meg a nekiugrása a jegybank elnöknek, az volt az, ami az utolsó löketet adta lefelé, amely, hát mondhatjuk, talán nem túlzás, ugye nem szeretjük, amikor a sajtó ezt túlozza, de zuhanásba taszított, ott azért voltak olyan napok, amikor nem álltunk messze a zuhanástól. Utána a következő héten beszélgettünk pont többször is arról, hogy harmadik napja emelkedik, ilyen nem volt nagyon-nagyon régóta, ez egy jel, ez egy kis fordulós jel, hát abból lett 6, abból lett egy 10-es rekord, emlékszel, amikor egyszerűen már nem tudott visszafordulni, de bármi történt, arra már csak emelkedtek a piacok, és akkor ebből az lett, hogy visszajött, gyakorlatilag ledolgozta a teljes idei veszteségét a Wall Street, ami nagyon kemény mínuszokban állt. Úgyhogy ebből most feljött a korrekció, megint volt azt hiszem egy 6 napos fölfele tartó nagyon jó szériája, de ebből most megjött a Wall Street. Mindezt fejből mondom, mert nem sikerül megnyitni a kis adataimat. Tegnap figyelgettem, szerencsére azért tudom ezt így hozzátenni. Szóval egy kis mínuszt lehetett látni a Wall Street-en. A Tesla volt kimondottan érdekes, mert Elon Musk hát próbálja fölbeszélni az árfolyamot, az is markánsan látszik, tehát megint elmondta, hogy
ahogy mindig,
nem fog annyit politizálni, legalább, ez volt a most a nagy mondás, még legalább 5 évig ő fogja vezetni a Teslát, tehát nyugtatgatta a befektetőket.
Kérdés, hogy ezzel nyugtatott, vagy rémizgetett?
Abszolút ezzel, nyugtatott.
Mert ugye időnként felmerül az, hogy jó lenne a vezérigazgatói posztot leadnia.
Hát igen, amikor kijött erről a hír, akkor volt az, hogy ezt már ő nagyon-nagyon komolyan cáfolni akarta, meg hogy az igazgatóságban is már feszkó van, háta mögött keresik az utódját, igen, meg mindenféle jött, és akkor ezt nagyon keményen vette. Na, közben szerencsére letöltődött, igazából jelentéktelen 3-4%-os ez a korrekció, vagyis visszaesés, úgyhogy az elmúlt heteknek a fölpattanásából jött most lekivéve a Tesla. A Tesla annyi volt az érdekes, hogy ezt már megelőleg ezt a Tesla nagyon a 220-as mélypontjáról egészen 340-ig pattant már vissza, és erre jött ki a hír, tehát amikor a jó hírekre, az emelkedésre mondja még rá, próbálja még egy löketet adni neki a cégvezető, akkor erre azért már nem úgy reagál a piac, hogy hatalmas emelkedéssel. Jól meghúzták, majd szépen lefelé csorgott a nap folyamán, de így is a piacra szemmel egy kis pluszban zárt a Tesla, de úgy tűnik, hogy itt $350-nál azért egy ellenállás azért szépen kirajzolódik.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Ennyit tudok, hogy jönnek a hírek, de nem tudom kitől, ki által.
Szerintem az Anditól.
Oké, akkor nem véletlen, hogy nincs itt, mert mostanában a kezdésre érkezik, úgyhogy biztos jön most is. El fogja nektek mondani a legfrissebbeket, utána mi visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit a szokásos menettel, méghozzá budapesti hírekkel.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 21-e szerda reggel van, 7 óra 8 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és egy megvadult Viber telefonszáma ez. Ezt azért mondom, mert egész egyszerűen botrányosan sűrűn borítja ránk a reklámot, alig bírok mögé látni, hogy megnézzem az üzeneteket, úgyhogy most már
ott
nagyon keményen, szerintem igen, nagyon keményen büntet, hogyha nem akarsz fizetni, de hát mi egyelőre itt tartjuk magunkat. És
nem győzött bezárogatni, igen.
Igen, állandóan jönnek a mindenfélék. Azt mondja...
De hát valahogy érthető, tehát érted most nyilván.
Hát jó, persze, csak...
Megszereztük az ügyfelet, igen. Modell lényeg, azt utána valamikor pénzt is be kell szedni, nojétok.
Igen. Azt mondja, hogy kaptunk üzenetet Tibortól, Morgan kartárs, Guten Morgan kartárs, csak morgás, rengeteg van dohányzás a lépcsőházban, az utcán a kutyásokat kell reggel kerülgetni, tele van a város patkányukakkal, patkányukak, hát az hol? Meg mindig hideg van, torokvájással, és dolgozni kell. Hajrá nekünk! Igen, igen, Tibor, hát persze kitartás.
Végén azért poénosan átcsaptunk az egyéni szót problémába, meg a... Mindig rossz az idő.
Ó, persze, persze, már olyanok leszünk lassan, mint a britek. Lehet, bár igen. Ők meg már megszokták, ők meg
nem is morognak. Nem, ők pont rajta. Azért viccesek, hogy bármilyen, dumálnak róla, de nem szidják, tehát igen. Ilyen beletörődve, de szeretnek róla dumálni, igen.
Jó, szerintem mazsolázzunk a fővárosi hírek közül.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Új közbringa rendszert indítan a BKK 2026-ban, legalábbis ezt tervezi, ez a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósulna meg. A BKK közleménye szerint a megújuló Bubi 3.0 közbringa rendszerben a tervek szerint kétszer annyi kerékpár, 5-6-szor több leadási pont és több mint 80%-kal nagyobb területen történő kiszolgálás valósulna meg.
Aztán csak, ha valaki kíváncsi arra, hogy mi itt a fő feszkó itt a háttérben, mert nagyon érdekes a fővárosi közgyűlésben, vagy fővárosi politikában, hogy a, nem is annyira a Fidesz, hanem inkább a Tisza-Vitézi koalíció üti folyamatosan a főpolgármestert, vagy hát kiemelkedően sokat maga Vitézi Dávid. Most ugye a cégvezetőknek a pályázatával kapcsolatosan van az egymásnak feszülés, és a Magyar Hang, a hang.hu-n idézi Karácsony Gergely főpolgármester levelét, és nagyjából ebből derül ki az ő véleménye, és ebből azért jobban lehet látni. A feszkó abból van, hogy a főpolgármester úgy gondolja, hogy ezek tényleg egyszerű politikai támadások, és a város érdeke nem az lenne, hogy minden ember, ráadásul kiváló embereket is pocskondiáznak. Néhány száz lájkért pocskondiáznak elismert embereket. Szóval, hogy ő szeretné ezeknek a cégeknek a vezetését versenyszférában is megszokott kiválasztási szempontok alapján elismert menedzserekkel föltölteni. Ugye a BKV-nál ez most még nehezebb lett, és igazából nem túlságosan vonzó a fővárosi állás. Egyrészt pontosan az árpolitizáltság miatt az állandóan ki vagy téve ezeknek a támadásoknak, amúgy fizetésed sem olyan jó. Úgyhogy a főpolgármester szempontjából tök jó, hogyha el tud csábítani ilyen menedzsereket fővárosi üzemeltetésű cégeknek az élére. És most a pályázatok, hát nem tolonganak a jelentkezők, nem meglepő módon. Úgyhogy most az itt azon van, hogy akkor most meghosszabbítsák, vagy ne hosszabbítsák meg, vagy új pályázat legyen. Ugye a BKV-nál a botrány miatt kiesett az eddigi vezérigazgató, akinek a szakmai képességei nem vonták nagyon kétségbe meg azt, hogy a nehéz körülmények között a BKV-t hogyan üzemeltette, más miatt kellett ugye bár lemondania. Úgyhogy ez a levél, ha valaki érdekli, érdekel valakit a háttér, akkor ezt érdemes elolvasni. De mondom, na, leegyszerűsítve nekem nagyjából úgy tűnik, hogy az egyik ember inkább üzemelteti a várost, és próbálja a legjobb menedzsereket viszonylag kis fizetésért, nem túl vonzó helyként a fővárosi cégek élére csábítani. A másik oldalról meg inkább ilyen politikai tüzelés van folyamatosan. Egyszerű városlakóként meg nem érted, hogy elvileg ők lennének az egyik politikai oldal, hogy ők ütik-lövik egymást, ahelyett, hogy ezt megbeszélnék a háttérben, és mondjuk mindenkinek az elégedettségére próbálnának a város érdekében tevékenykedni. Na mindent, ennyit a háttérről, tehát a hang.hu lehet elolvasni, ha valakit ez érdekel jobban. Ennyi most?
Persze.
Akkor gyorsan szaladunk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Nem túl vidám a mostani témánk, ugyanis a költségvetés tervezetében nem találni, nem merem azt mondani, hogy nincs, nem találni az egészségügyi bérkorrekcióhoz.
Hát akkor nem találni, mi a különbség.
Illeszkedő.
Elbújt? Tehát nem,
vagy figyelmetlenül vizsgáltuk a költségvetés különböző sorait. Tehát ez, ez ugyanaz, mint amikor bevizsgálnak valamit, és 99,9%-ban hatásos. Uh-huh. Nyilván 100-ban, de azt nem meri mondani, mert különben valakinél beüt a krak, és akkor az megy reklamálni.
Az hagyján, hogy mi nem találtuk meg, de az érintettek sem.
Na ez a nagyobb.
De lassan elmondjuk azt is, hogy miről van szó.
Ez a nagyobb baj, igen, tehát, hogy sem egészségügyi bérkorrekció, sem a kórházak felújításához kapcsolódó többletforrás nem látszik a költségvetésben. Erről fogunk beszélgetni Sós Adriánával, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Elbújt, vagy nincs szó korrekcióról, bérkorrekcióról a büdzsében?
Nincs konkrétan erről szó, sőt a belügyminisztériumban múlt héten volt egy megbeszélésünk, ott meg is erősítették, hogy központi béremelésre keretet nem különítettek el, ami a költségvetésben van az intézményeknek, az ilyen adósság szolgálatra szól, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan, rendszeresen és általánosan a kórházak el vannak adósodva, és hát ez azzal jár, hogy a beszállítók gyakran akár hónapokig sem szállítanak fontos, a gyógyításhoz fontos eszközökkel, gyógyszereket esetleg, ha nem kapják meg a pénzüket, és hát ezt az adósságot próbálja most már idén és jövőre is valahogy ledolgozni a kormányzat, de béremelésre külön keretet nem szán. Ez probléma azért is, mert az ott dolgozók már az idén sem kaptak béremelést, és jövőre sem látszik ennek a lehetősége, és azért is probléma, mert a bértömeg kellene ahhoz is, hogy új embereket vegyenek föl, hiszen rendkívüli módon túlterheltek az itt dolgozók, folyamatosan nő az egy emberre jutó ledolgozott órák száma, és ez sem lehet tovább fokozni, plusz nem kapnak pénzt, akkor sokan dönthetnek úgy, hogy elmennek máshová.
Pont erre akartam kiukadni, hogy ez nyilván egyenes következménye lesz. Ugye két évig nem korrigálni a béreket, ez egy erős leértékelés a jelenlegi inflációs környezetben, úgyhogy további elszivárgás, elvándorlás lehetséges az ágazatból, ami megint csak az egészségügy színvonalára fog visszahatni.
Oda
negatívan.
Hadd kanyarodjak vissza, hogy ezzel ellentétes ígéret volt, vagy ez most kemény meglepetés volt, vagy azért ezt tudták, hogy az mi lesz, vagy hogy hogyan működik ez, hogy akkor mindig szeretnék, várják, aztán egyszer csak jön a döntés, hogy nem, és akkor megyünk tovább, fogyunk, létszámhiány folyamatosan nő, és nem történik semmi, vagy azért vannak kitegetések, ígérgetések, vagy van valami megállapodás, ami alapján kellene lennie. Hogy néz ki a háttér?
Nagyon konkrét megalapodás, vagy javaslat, vagy ígéret sem volt erre az időre, de azért az nem szokásos, hogy mondjuk egy ágazatban, ahol egyébként is közismerten jelentős létszámhiány van, hol ez a rendelés marad el, hol egy másik, hol kórházi egységeket zárnak be, és jellemzően azért, mert nincsen elég ember, hogy akkor most két évig úgy gondolja a kormányzat, hogy amit eddig adtak nekik, az pontosan elég lesz. A dolgozók meg nem így gondolják, mi se gondoljuk, hogy ez így lenne helyes, és hát azért minden ágazatban azt lehet mondani, hogy folyik valamiféle egyeztetés a bérekről, mindig születik valami legalább infláció követő béremelés, a nyugdíjakat is legalább az infláció mértékben növelik, tehát azért ez általában benne van az emberek tudatában, hogy azért valamilyen szintű béremelést kapnak még az állami szervezeteknél is, bár ott fordul elő gyakrabban, hogy esetleg évekig nem történik semmi. Most persze van utalás, hogy a munkáltató azért adhat, mert most már nem ilyen kötelező bértáblák vannak, de hát az állami munkáltató az egészségügyben vajon mitől tudna pénzt adni, hogyha erre nem kap forrás. Tehát nagyon kevés olyan intézmény van, mondjuk a klinikák, ahol másfajta bevételek is lehetnek, vagy elvétve olyan kórházak, ahol költségterítés és ellátásból is van pénze, semmiképpen nem elég, hogy mindenki kapjon, még arra sem, hogy a többség kapjon béremelést, tehát ebbe azért nem nagyon szeretnénk bele nyugodni.
Uh-huh. Hát akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag itt a mögöttes szándék elképzelhető, hogy a páciensek további magán egészségügybe préselése zajlik?
Hát lényegében ugye most az elmúlt egy-két évben szerencsére megállt a létszám csökkenés, gondolom azért, mert az elmúlt években volt azért valami béremelés, ez megint el fog indulni, és hát nyilván, ha több helyen szünetel az ellátás, ha megint még többet kell várni, vagy ennyit kell várni, mint eddig, az emberek azért nem szeretnének belehalni a súlyos betegségeikben, nem akarnak egy diagnózisra se hónapokig várni. Aki megteheti, az megy a magánellátásba. Az a baj, hogy a kórházi ellátásban magánellátás alig-alig van. Tehát a diagnózisokig el lehet jutni, bizonyos betegségeket lehet gyógyítani a magánellátásba is, de ahol már nagyobb műtétekre van szükség, például az már elég nehéz a magánellátásba. Az onkológiai ellátás is nagyon nehéz, tehát a nagyon súlyos és tényleg halált okozó betegségek jelentős részébe előbb vagy utóbb a páciensnek be kellene kerülni egy állami intézménybe, és nem csak bére nincsen elég sok pénz, hanem összességében is a 280 milliárdos többlet az szinten tartása sem lesz elég az egészségügyben figyelembe véve az állapotokat.
Ha jól rémlik, akkor egy 100 000-es számot mondtak többször, és az lenne a minimum, mármint hogy a közfinanszírozott egészségügyben ennyi szakdolgozó lenne szüksége, ehhez képest most hol tartunk, és várható-e, hogy most ez a döntés, hogy még egy jelképes, nem hogy inflációt követő, még egy jelképes emelés sincsen idén, ez hova vezethet, hogy mekkora elvándorlás lehet ebből?
Hát az állami ellátásban 70-80 ezer szakdolgozó van, és hát közülük is egy részük részmunkaidőben dolgozik, ami ellen most megint indult egy kampány a kormányzat részéről. Hát az elvándorlás az a szakdolgozók esetén jellemzően a szakma elhagyás jelenti. Kevesebben átmennek a magánellátásba, esetleg külföldre a fiatalabbak, akik nyelveket beszélnek, de itt könnyebben elmennek más ágazatba, ahol kevesebbet kell dolgozni, kisebb a veszélyeztetettség, és jobbak a keresetek, és nincs ez a rengeteg túlmunka. A legtöbb túlmunkát egyébként az egészségügyben dolgozzák le az emberek, orvosok is, meg az ápolók is, hiszen ha nincs új felvétel, nem jelentkeznek többen, vagy elmennek sokan nyugdíjba is, hiszen sok olyan dolgozó van, aki közel van a nyugdíjhoz, vagy 40 éves jog, viszont az egészségbe eltölteni, ugye az elég megterhelő, és elmennek nyugdíjba, mint utánpótlás, és elmennek más ágazatokba, ez is elég jellemző, úgyhogy hogy aggódunk nem csak a dolgozók miatt, a betegek miatt, különösen akik esetleg egyre szaggatottabban juthatnak majd ellátáshoz.
Igen, hát mi is aggódunk, ugye, akik esetleg igénybe kell, hogy vegyék ezeket a szolgáltatásokat.
Hát mivel tudjuk ezt optimista nem tudjuk lezárni ezt a beszélgetést, nem tudunk semmit, csak azt, hogy...
Igen, ez nem kívánság, hogy sorítettek kellenének, ugye nem ábrándozás.
Ez régóta egyértelmű, hogy ide több pénzt kellene alokálni, de úgy tűnik mások a prioritások. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és
ennyit
tudunk
hozzátenni.
És köszönünk mindent, hogy ilyen körülmények között is a nagy-nagy többség lelkesen és kitartóan dolgozik a betegekkel.
Hát csak az működteti még a rendszer, más egyéb az. Jó, köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is, viszontlátásra.
Sós Adriánával, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökével beszélgettünk. Na, megyünk tovább, méghozzá egy kicsit a nyárba ugrunk, megnézzük, hogy hogyan alakulnak a hazai szállás helyek foglalásai. Mi tetszik, kollega úr?
Nem. Hát az, hogy nem találtad a fülesedet, én voltam a hunyó, mert sikerült.
Hogy még ott tartunk.
Sikerült elsajátítani. Kisajátítom a tiédet, igen.
Én megkerestem az enyémet. Ez egy örök dilemma lesz itt, úgy látom, a mai nap legalábbis. Itt van velünk Máté Dávid, a Szabia stratégiai partnerségi vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, szerintem, aki esetleg nem tudja, hogy mivel foglalkoztok, azt nézzük meg gyorsan, és utána erre a felmérésre menjünk rá, amit csináltatok, hogy a 25-ös nyári nyári előszezon, vagy előfoglalási szezon, majd erre is kitérünk.
Meghökkentő számok vannak benne, így azokra van. Vagyunk leginkább kíváncsiak, igen.
A Szabi apa egy felőlapú vállalatirányítási rendszer kifejezetten szállodák számára.
Ja.
Ugye nekünk a csapatban nagy rész mindenkinek szállodás múltja van, és hát dolgoztunk cifra szoftverekkel a múltban, és arra jutottunk, hogy ezt lehet sokkal egyszerűbben is.
Ja, ez így volt, hogy szállodások intézni. Összeálltunk, csináljunk egy jobbat, mert nem találtunk olyat, amit tetszett volna.
Hát figyelj, ez amikor, nem, amikor azt prédikálsz valamit, de utána azt te alkalmazod is nap mint nap. Ez volt a mi megközelítésünk is, tehát hogy a szakmában, a szakmai tapasztalatunkból vettünk át szoftvereket, olyan részeket, amik nem működtek, vagy túl komplikáltak voltak, azokat úgy láttuk, hogy igenis lehet.
Tehát nem ismerős, ugye? Hallgattuk a rádiót, és éreztük, jó, vannak jó műsorok, meg minden, csináljunk már egy olyat, amit...
Nem, mit a Richard Branson, ugye? Addig várakoztatták a British Airways ügyfélszolgálatához, hogy csinálok én egy saját transatlanti légitársaságot, tökölök ezekkel a szerencsétlen lúzerekkel, és akkor lett egy Virgin Atlantic.
Igen, meg egy millás reggeli.
Meg egy millás reggeli.
Na, de azt nézzük, hogy mit láttok ti a nyári előszezonban. Tényleg méretes számok, 24,9%-os növekedést láttok szálláshelyfoglalásban.
Tehát itthon 600 szálláshely partnerünk van, vannak közöttük független butik szállodák, vannak vendégházak, panziók, hostelek és apartment.
Te az országban mindenhol?
Mindenhol, igen. Tehát itthon piacvezető márka vagyunk, azt tudni kell, hogy magyar fejlesztésű termékről van szó, és Isten igazából nincsen itthon versenytársunk, mert azok a termékkomponensek, amiket mi egy platformon hozunk, azok más nem csinálja.
Oké, okay. Kicsit a foglalásokról, vagy azt, amit láttok, azt nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek a számok.
Igen, ugye, abból indulunk ki, tehát amit ti láttok, az a ti ügyfélkörötök, tehát azoknak a foglalás adatai, abból tudunk kiindulni, ugye?
Így van, az ő adataikat.
Ez úgy hozzávetőleg mekkora része a piacnak?
Tehát azt nagyjából úgy kell kalkulálni, hogy van, tehát ilyen ökölszabály szerint 1000 szálloda és olyan 11 ezer egyéb szálláshely Magyarországon. Ebből nekünk 600 partnerünk van, ami hát tehát lefedjük a legnagyobb, tehát mint a legnagyobb szolgáltató, azért ennek lefedjük egy nagyobb részét.
Aha, oké. Tehát az adatok innen származnak, tehát a saját rendszerből. Oké, és az jellemző, hogy szállodák, mielőtt a meghökkentő számokhoz elérnek, hogy jellemző, hogy a szállodáknak szebb a foglaltsági adata, vagy a növekedés, amiről majd beszélni fogunk, vagy pedig a magánszállásoknak.
Tehát torzíthatja-e valami, mondjuk több külföldi veszi igénybe, több fizetős, vagy magasabb fizetési lehetőséggel rendelkező vendég. Szóval hogy néz ki ennek az összetétele?
Ugyanolyan illékony termékkel dolgoznak az egyéb szálláshelyek, meg a szállodák is. Tehát azt kell tudnunk, hogy a szállodai szobát, hogyha aznap esti szobát nem értékesíted, az holnap már nem fogod tudni eladni, úgyhogy ezt romlandó terméknek szoktunk rá hivatkozni. Ez azt jelenti, hogy időrendben a foglalások egy-egy jövőbeli dátumra, azok nem egyszerre futnak be a szállodába, vagy az egyéb szálláshelyre, hanem időben elosztva. Ahogy közeledünk egy-egy dátumhoz, ugye úgy szépen tölti fel a szálláshely a saját szobakapacitását, és itt jön be egy olyan technika, amit bevételkezelésnek vagy revenue managementnek hívunk, ahogy a szállodák próbálják azt optimalizálni, hogy ne értékesítsék előzetesen az összes szobájukat, mondjuk egy alacsonyabb áron, hanem próbálják ezt időben elnyújtani, és ahogy közeledünk az adott dátumhoz, úgy egy magasabb szobáron is tartsanak be kapacitás, és azt is tudják értékesíteni. Ugye azért, hogy
tehát ezt a dinamikus árazást is biztosítja ez a rendszer, ezek szerint? Hogy
és ezt sem manuálisan kell már csinálni Excel táblázatokkal, hanem ezt a szoftver neked intézi.
Aha. Na jó, leginkább ennek a bizonyos 25%-nak a háttere érdekelne, mert hogy azt jelentettétek be, hogy az idei előszezonban 25%-os foglaltság növekedés van, ami miközben látjuk a tényleges adatokat a turizmus növekedésében, jó, ez még nyilván nem az előttünk álló időszak, de most pedig erről beszélünk, az meg ennél jóval szerényebb növekedés, sőt, ugye tavaly volt időszak, amikor nem volt növekedés előző évhez képest. Szóval, hogy mi a háttere ennek a brutálisnak tűnő 25%-os növekedésnek?
Egy gyors makrokitekintés, ugye úgy néz ki, hogy a 2024-es év volt az, amikor elértük a pandémia előtti szintet nemzetközi utazók számát tekintve.
Igen.
Ez 1,4 milliárd utazó volt, ami hát 99%-a megközelítette a 2019-es adatokat.
Tehát gyakorlatilag odaértünk.
Így van, megérkeztünk.
Igen, később, mint mások, mert sokan a környéken.
Ez így van, viszont az utazás szektor ugye képes volt egy hatalmas visszaesés után újra talpra állni, uh-huh. ami ugye mutatja, hogy egy nagyon...
Mert a hazai viszont jobban beindult, tehát ott jóval hamarabb értük el a pandémia előtti szintet.
Így van, igen, és mi most az előfoglalási adatokat néztük, tehát azt mértük fel, hogy a saját szálláshely partnereinknek hogyan alakul a foglaltság a június, július és az augusztusi hónapokra, és azt tapasztaltuk, hogy negyedével nőttek az előfoglásaiknak a száma.
Ez egyébként torzíthat annyiban, ugye gondolom a közvetlen foglalásban is van lehetőség visszamondani bizonyos időn belül a foglalást, hogy esetleg van, aki egyet-kettőt is, vagy többet is foglal, hogy majd kiválasztja azt, ahova igazán megy, és majd visszamondja azt, amelyik nem kell neki, tehát ez nem csalhat. Ez a szám.
Lemondási rátát még nem tudunk kalkulálni, mert ugye ezek még nem realizált Aha. foglalások. Ez csak egy prognosztika, ez egy előrejelzés egyelőre. Persze, ebben teljesen igazad van, tehát a különböző lemondási és fizetési feltételeket uh-huh. csatoltak ezekhez a foglalásokhoz, tehát itt még ilyen szempontból
lehet. Tehát feltétlenül ennyi megvalósuló
és akkor ez utazási szállás. A végeredmény szempontjából, tehát a utazók számának növekedés szempontjából mit jelenthet? Ez most szinte teljes egészében csak azt, hogy hamarabb foglalunk, korábban foglalunk, előbbre tervezünk, biztosan szervezünk utazást jobban, mint az előző évben, vagy pedig ebből lehet egy dinamikus növekedés is eltöltött éjszakák számában például.
Nekünk két dolgot mutat, az egyik az, hogy az utazók egyre tudatosabban közelítik meg a foglalásokat, előre gondolkoznak, előre terveznek. Ugye ebben nagyban hozzájárult az, hogy távolodunk el ugye az utazás szervezőktől, tehát amikor bemegyek egy klasszikus utazási irodába, és ott lefoglalom a szállásomat, és megyünk egy ilyen önkiszolgáló munkafolyamat felé. Ugye az online utazási irodáknak a térhódítás, egy booking.com, Expedia, de ugye a szállás.hu-t is megemlíteném, akik így közép-európai régió szinten építik a márkájukat, a platformjukat. Pofon egyszerűen én ezt akár a mobiltelefonnal a szállod előtt átcsarogva le tudom foglalni a szállásomat.
Területileg egyébként ez a növekmény, ez hogy szoródik? Tehát főleg a főváros, vidék, nem tudom, Balaton környéke.
Budapest és Balaton a két húzó régió, ahol ezeket az adatokat
továbbra is, mint egyébként is.
Igen, Balatonlelle, Földvár, Füred, Siófok, Szántód.
Mármint ott a legnagyobb a növekedés?
Így van, igen.
És a hónapokat számítva egész nyárra sokkal több az előfoglalás most, mint az elmúlt években?
Hát az adatok nekünk azt mutatták, hogy Budapesten június és július, ahol kimagaslók az előfoglalási számok, a vidéken pedig augusztus. Azért Budapestet nem féltem olyan szempontból, hogy egy Forma 1 vagy egy Sziget Fesztivál, ugye azok klasszikusan olyan dátumok, olyan kiemelt időszakok, amiket nem feltétlenül akarok előértékesíteni már májusban. Hiszen most is lehet rá kereslet, de ahogy ugye csökken az elérhető kapacitás Budapesten, úgy a szállodák is emelhetik a terméküknek az árát. Tehát, hogyha most én kiadom az összes szobámat a Sziget Fesztiválra, akkor nem biztos, hogy a legjobb döntés hozzá.
Nem, annak megvan az íve, pontosan tudják, hogy milyen áron és mikor lehet ugye az előző évek tapasztalatai alapján kiemelt időszakokra. Jó, de ez alapján összességében azért az kijelentető, hogy viszonylag jó éve lesz a turizmusnak, ugye?
Jó év, nagyon optimisták vagyunk a számok alapján. Amit még kiegészíteném, hogy az előfoglalási trendeket, azok viszont a last minute foglalások. Tehát ugye a pandémia megváltoztatta az iparágot olyan szempontból, hogy, hogy korábban nem csak a tavalyi évet vettük ilyen referencia évnek, amikor a bevételkezelést megközelítettük így, így szállodok menedzsment kapcsán, hanem az azelőtti, meg esetleg még a 2-3 évvel ez így,
és így van. A pre-COVID.
De ugye ez már nem működik, mert annyira megváltoztak, felborultak így a foglási trendek, és pont a pandémia alatt jött be az egyenletbe, hogy nem tudtuk, hogy mikor lehet utazni, illetve nem tudtuk, hogy ki mikor fog megbetegedni. Tehát ott nagyon redukálódott, lecsökkent ez a foglalási ablak, hogy hány nappal foglalok az érkezés dátumához képest, és itt olyanokra kell gondolni, hogy Budapesten továbbra is ilyen 24 kötőjel 72 órával is foglalhat érkezés előtt a vendég, ami megint azt mutatja, hogy a szállodának fel kell készülnie ugye egyrésztről azokra az utazókra, akik tudatosan már előre terveznek, és mondjuk egy-másfél hónappal az érkezést megelőzően ők már lefixálták az utazásukat, de ugyanakkor hagyniuk kell üres szobakapacitás azoknak az utazóknak is, akik egy-két-három nappal az érkezést.
És akkor megfordítjuk, most megnézzük az utazó szemszögét, ugye Balázs, tehát ha tudjuk, hogy lesz elég szálláshely, érdemes kivárni, vagy pedig a végére emelkednek az árak, mikor a legolcsóbb? Mit mutatnak az adatok? Hát, mintha én szeretnék foglalni, tehát, hogy a szállodák árazás alapján hogy néz ki a dinamika?
Ja, ez a te...
Igen, most az utazó szemszögéből kérdezem.
Te, mint utazó, ezt ugye el fogod dönteni, hogy te melyik szegmenshez tartozol, tehát mi az utazásodnak a célja? Szabadidős vagy üzleti út? Egyedül utazol pároddal mondjuk, vagy családdal? Mondjuk családdal klasszikusan. A gyerkőcök, ők ugye meg fognak betegedni, és akkor pont az indulás előtt, és akkor mondjuk neked egy rugalmas lemondási feltétel
az
sokkal jobban passzol, mert akkor ugye megvan ez az opció, hogy lemondhatod. Tehát neked el kell döntened azt, hogy te mennyire vagy spontán, vagy előre tervező típus. Másrészt meg ugye el kell döntened azt, hogy te bevállalsz egy olyan szigorúbb lemondási és fizetési feltételt, amiért cserébe a szálloda neked ad, most mondok valamit, 15-20%-os kedvezmény.
Ja, ez a klasszikusan fizes ki előre, és nincs lemondás típusú.
Viszont ugye ez jól jön a szállodán a cash flow szempontjából, ők begyűjtik a pénzt, feltöltik erről a kapacitást, te pedig kaptál egy kedvezményt.
Oké. Okay. Hát ez eddig is így volt, csak ugye az százalék mozog, hogy mennyi ez a bizonyos százalékos kedvezmény, hogyha nem lemondhatót foglalsz. Na jó, oké. Okay. Hát köszönjük szépen,
meglátjuk, hogy mennyi valósul meg ebből az előfoglalásból, ugye említettük, hogy ez most egy ilyen pillanatfelvétel, nem biztos, hogy ez így alakul, lehet ez jobb és rosszabb, de majd meglátjuk. Mindenesetre köszönjük szépen, hogy így betekintettünk a kulisszák mögé és beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
Én is köszönöm, szép napot nektek.
Máté Dáviddal, a Szabiap stratégiai partnerségi vezetőjével beszélgettünk szállásfoglalásokról.
Most pedig szeretnénk elköszönni Lár Andrástól, aki derültékből villámcsapásként jelentette be, nem is ő jelentette be, hanem a KFT-zenekar jelentette be, hogy ő távozik. Meg egy barátság végét is
bejelentették. Mindig más jelenti be más távozását.
Igen, sejtem, kire célzol. Én teljesen meghökkentem, mert tényleg ez volt már egy rövid mosolyszünet, meg egy egyéves kimaradás, sok-sok éve, de hát idén, évelején a családi nagy koncert, ahol a zenekartagoknak a gyerekei zenéltek, Lár András kisfia is ott gitározott, óriási buli hangulat, mint egy tényleg ilyen családi vállalkozás volt így. És most kommentárokból úgy tűnik, hogy valami történt, ő ezt így nem szeretné, amit viszont nagyon nem értek, és talán nem is nagyon fair, hogy egy új program, egy új turné, új koncertek, új program elején, egyik napról a másikra, már a következőn sincs volt, elköszönés sem volt semmi, további projektjét vitt. Bornai Tibor azt írta, hogy Besenyő Pista bácsi elvitte. A Besenyő projektet továbbra is nyomja, meg vannak más jellegű fellépései, hogy mi történt a KFT-n belül, ezt nem tudjuk, ez nagyon hirtelen. Egy 40 éves barátság végéről beszélnek, akkor most mi visszaugrunk.
Igen, nagyobb baj nincs, mert a hallgatóra frászt osztott kicsit ilyen nekrológszerűen nyelven jaj, indult ne, a
szólt, most már azóta kiderült, hogy semmi
nem
ilyen nincsen.
Ennyire nem nagy a probléma, nekem csak egy, szétesett a KFT.
Nekem már a diákkorom egyik óriási nagy kedvence és ízlésen befolyásolója volt. A KFT zenekar mai napig is nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket. Úgyhogy most akkor a karrierük legelejére ugrunk vissza ahhoz a bizonyos dalhoz, amivel ők annak idején befutottak, és hát az egyik legtökéletesebb magyar popdal ever, szerintem.